Gyökerek és szárnyak. Benke Mónika, Könnyit Zsoldos Andrea és Tomka Lea kamasznevelési műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki amen!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Gyökerek és szárnyak kedves hallgatóit, és szeretettel köszöntöm az anyukatársakat is, akikkel most egy rendhagyó módon nem a stúdióban veszük fel ezt az adást, hanem egy külső helyszínen. A mai témánk az a barátságról fog szólni, de mindenek előtt, illetve még a tematikájába kapcsolódunk a rádióhoz is, tehát a teremtett világunkról és teremtésvédelemmel kapcsolatban is lesznek gondolataink. De mindenek előtt szeretném kérni, hogy egy körbe mutatkozzunk be. Én Könnyit Zsoldos Andrea vagyok.
Rigoni Tomka Lea.
Benke Móni.
Lázár Fülötténe.
Köszönöm. Ezzel a témával most Móni készült nekünk a barátok témájában. Ez az Életed 6 legfontosabb döntése című könyv, amit már több adáson keresztül szeretettel figyelmükbe ajánlottuk a kedves rádióhallgatóknak. Sean Covey a szerző, és a Harmat kiadóban lehet, többek között ott is lehet beszerezni. És most a barátság témakörhöz érkeztünk. A könyvről még talán annyit érdemes elmondani, hogy gyermekeknek szóló történetek és tanácsokkal van teli, de szerintem nagyon hasznos a gyermekeket nevelőknek is, és egészen pontosan a kamaszokat nevelők, a tinédzserekkel kapcsolódó nevelőknek, szülőknek, illetve hát maguknak a tinédzsereknek is. Szóval akkor térjünk rá a barátság könyvre. Móni jelzi, hogy egy nagyon szép imát is tudunk kapcsolni ehhez a témához.
Igen, ezt én olvasnám föl. Ima a barátok egészségéért. Ó, mennyei atyánk, könyörögünk hozzád, hogy áld meg barátainkat egészséggel és erővel. Segíts nekik megtartani testi és lelki jólétüket, hogy mindig mellettük lehessünk és támogassuk egymást. Áld meg őket a te szereteteddel, és vigyázz rájuk minden nap. Amen.
Amen. Arra gondoltam, hogy a könyv Barátok című fejezetének az alcímeit, a nyitó gondolatait vegyük sorra, és egy kötetlen beszélgetés során elevenítse fel mindenki azokat a saját tapasztalatait, a saját baráti körében szerzett élményeket, illetve a gyermekeivel kapcsolatban megélt tapasztalatokat egyaránt, és így vitassuk meg ezeknek a témáknak a hitelességét, illetve fontosságát együtt. Kezdeném is az elsővel, amely így hangzik, mint jó tanács a könyvszerzője részéről. Válasz álhatatos barátokat, akik azért kedvelnek, aki vagy, és nem azért, amit van. De ezt most hirtelen átültetjük a kamaszok világába, a saját gyerekkorunkra visszagondolva is azért már jelen volt az a fontos jelenség, hogy igenis nagyobb megbecsülésnek és nagyobb népszerűségnek örventek régen is azok a társaink, akiknek gazdag szülei voltak, akik szép autóval érkeztek az iskolába, vagy akik a legszuperebb biciklivel jelentek meg reggelente, és nehéz volt ezzel megbirkózni. Talán ez a polaritás még inkább kiéleződött a mi gyermekeinknek a kamaszkorára, és várom azokat a hozzászólásaitokat, amikkel ennek a fontosságát kiemelhetjük, hogy mennyire kritikus dolog az, hogy a gyermekeink olyan barátokat tudhassanak maguk körül, akik nem a vagyontárgyaikért rajonganak, hanem ő érte magáért.
Nekem az jutott erről eszembe, hogy a másik oldalának inkább, amikor kiközösítenek valakit, aki mondjuk pont nem olyan ruhákba öltözik, mondjuk a nagyobb gyerekeknél nem olyan típusú telefonja van, vagy esetleg nincs is telefonja. Hát mi is megéltük ezt, hogy nálunk ugye az a családi elfogadott és bevált, most már tudom mondani, hogy bevált, mert már 17 éves a nagylány, a bevált szokás, hogy 15 éves korig nem kapnak okostelefont, addig a miénket használják, de azt is ugye felügyelet mellett. Úgyhogy a rakásból így ki sem tudják ezeket vinni, tehát ez egy szabály. És a kislányom, aki edzésre jár, röplabdázik, nála volt az, hogy edzés után az öltözőben neki nem volt okostelefonja, és a többiek nem csak egy okostelefonjuk volt, hanem szerintem játék is volt, gondolom internet, mobil internet is. Szóval, hogy így ő nem érezte jól magát, elő sem merte venni tehát ez a kis nyomógombos kis nagy telefonja volt, mert egyedül közlekedik, és hogy azért így tudjon hívni, hogyha nem megy a villamos, akkor hova szálljon, meg nem tudom. Úgyhogy azt meg így erő sem merte venni, mert hogy ő nem tudott ide tartozni, és nála ez egy nagyon nagy nehézség volt, és nagyon rosszul érezte magát, mert hát valószínűleg éreztették is a többiek ezt vele. Úgyhogy innen nem is szövődött barátsága, a mai napig sportol, de nem igazán tud kapcsolódni azóta se ezekhez a lányokhoz. Pedig keresztény gimnázium, sportcsapat a keresztény, gondolom, hogy főleg keresztény, vallásos családok gyermekei járnak itt, de hát mégis bele futottunk ebbe, hogy ő nem. Úgyhogy ez...
Sajnos ez nem védőoltás a kütyű tudatosság érdekében az, hogy valaki hívő-e vagy sem, tehát ez attól nem teljesen, de nagy részt független. Igen. Az egy szülői tudatosság kérdése inkább. Érdekes, amit mondasz, és ez egy másik témával is átfedésben van, ugye a digitális családvédelem, de az most nem érintjük, mert ez egy nagyon hosszú beszélgetésnek ígérkezik majd valamikor a következő műsoraink egyikében. De érdekes, hogy ez a kütyüknek a birtoklása mennyire behatárolja azt, hogy tényleg ki mennyit ér a társaságnak a megítélésében.
Igen, és hát most már ezek az Android típusú telefonok már, tehát hogy itt megint ez a tehetőség, hogy a tehetősebb családok megveszik a drágább készüléket, ami ugye nem ezek a olcsóban elérhetőek, hanem ezek az iPhone-ok, igen. És hát már ott is van egyfajta, nem tudom, ilyen sznobizmus felé hajlik a vonal szerintem, mert ugyanazt meg lehet egy ilyen hagyományos telefonon is, okostelefonon is kapni, de hát, hogy az a menő, mert az háromszor annyiba kerül, és az...
Kicsit egyszerűbb, úgymond felszerelést említve, ti jártatok már úgy, hogy a gyermek azzal fordult felétek, akár kisebb gyerekről is beszélhetünk, vagy kamaszkor küszöbén állókról, hogy azzal jelentkezett, hogy hát neki ez meg az mondjuk a ruhadarab, vagy egy iskolatáska, hogy nem elég menő, hogy ő többre vagy jobbra vágyna, mert ha nem is kinevetik, de érzi azt, hogy az úgy nem illik a többieknek a közegébe?
Nekünk nem volt, én arra próbálom őket igazából így motiválni, hogy találják meg az önálló stílusukat. Tehát, hogy ne a másikat kövessék, ne a trendi legyen, hanem hogy te legyél egyedi. Ugye Carlo Acutisnak is van egy ilyen mondása, hogy ne legyél fénymásolat, hanem, legyél egyedi. És hogy Mónira így reflektálva, hogy ők azért harcolnak nálam, hogy azt az egyedi dolgot hagy kaphassák meg, és ne azt a tucat terméket vásároljam neki, ami a többieknek is van. Úgyhogy ők szeretnek így kitűnni a saját egyéniségükkel, ami mondjuk így a legkisebb gyerekemnél pont azt vonja maga után, hogy hát nem ő a legnépszerűbb ember az osztályban, ő az, aki szintén nincsen okostelefon, hanem ő nagyon sokat olvas, neki viszont könyvtárjegye van, úgyhogy ma is a könyvtárban bújta a könyveket, és nagyon az irodalomról nagyon-nagyon széles látóköre van, és viszont ez a lányok szemszögéből nagyon vonzó, mert hogy ő fiú, tehát hogy neki inkább lányos barátai vannak, körbe szokták állni, és akkor jó humorérzékelő, ő elő szokta adni ezeket a új irodalmi könyveket, amiket olvas, úgyhogy ő így tűnik ki, és ő látjátok, hogy mégis tud vonzóvá válni az, hogyha te más vagy, mint a többi.
Itt egy szóra érdemes még visszatérnünk, aztán lapozunk a következő jó tanácsra, amit a szerző elénk tár. Az állhatatos barátok kérdése. Itt ugye van még egy kis hozzáadott megjegyzés, hogy hagyj teret a barátaidnak, és ne csüngj rajtuk, mert aki valóban érdemes rá, az úgyis kitart melletten. És itt jön az állhatatosság ugye a képbe, hogy valóban hajlamosak arra, hogyha valakit kiszemelnek, hogy akkor mi világéletünkben barátok maradunk, És akkor, akkor ez egy ilyen kényszerré is válhat akár. Én is emlékszem a saját gyerekkoromból ilyenre, hogy hiába éreztük, hogy már nem az igazi, nem tudtunk úgy eltávolodni egymástól, mert valahogy ilyen külső kényszernek éreztük, hogy nekünk barátoknak kell maradnunk, akkor is, ha már nem voltunk összehangolódva. Nektek mik a tapasztalataitok sajátok vagy gyerekünkkel kapcsolatosan?
Nem tudom, nálam a barátság gyerekkorban, én úgy mindenkivel jóban voltam. Talán egyetlen egy, az általános iskolában egy olyan kis barátnőm volt, de ő mindig zokon vette azt, hogy én másokkal is barátkoztam.
Féltékeny volt.
Igen. És hogy én nagyon szerettem így mindenkivel, mindenkihez kapcsolódni, mindenkivel jóban lenni, és hát ennek az Öri Barinak a hozadéka az, hogy ő viszont csak veled akar jóban lenni, tehát ez a másik oldala, ahogy te is mondtad.
Nekem annyi megérzésem van ehhez, hogy ahogy mondtátok, és azt is tudom, Andi, hogy a lányotok is ugye több közösségnek a tagja, tehát hogy lehet, hogy valahol nem lesz meg a barátság, és valahol meg lesz a barátság, tehát hogy nem teljesítménytúra a barátság tulajdonképpen, hanem minőségi kapcsolódásról van szó, és hogy mondtad a fiadat, hogyha van valami, ami feltölti őt, és nem olyan népszerű, akkor nyugodtan, mert ott meg megjöhetnek a barátságok. Tehát, hogyha van egy kényszer, ami húzna, hogy hú, most én az elit meg a vagányokkal szeretnék együtt, de nem fogadnak be, mert reversul fel, amikor olyan banális dolgok, amikor felnőttként ránézünk, akkor jót lehet, hogy jaj, mert nem olyan a telefon, jaj, mert nem olyan a cipő, és akkor ezt be lehet helyettesíteni 100 évekre visszamenőleg mindenre, akkor a ténykérdés az, hogy megvan-e az, ami őt feltölti, és ha abban ő egyébként maga biztos, akkor az fogja hozni a barátokat.
Vonzerű lesz.
Mert az lesz a kapcsolódás.
Igen.
Oké, köszönöm, hogy ilyen sok hozzászólással gazdagítottuk ezt a témát. Ugorjunk a második javaslatra, amit a kamaszok kapnak a könyvtől. Mégpedig legyen annyi barátod, amennyit csak szeretnél, de soha ne ők legyenek az életed középpontja. És ugye itt a népszerűségnek a hajszolásáról van szintén szó, hogy kiemeli azt a könyv, hogy mindannyian ismerünk olyan embereket, akiket mindenki tisztel és kedvel, mert hitelesek, tisztességesek, jó fejek, barátságosak, jó az önképük, stb. Ők nagyon keményen megdolgoznak azért, hogy kitűnjenek. És azért ebben az esetben ez nem mindenkinél magától értetődő, hogy ez be fog következni, ez a népszerűség, tehát ezt igazából hajszolni szintén kár, hanem az ember, hogyha fiatalon is a saját maga kiteljesítéséért, kiteljesedéséért dolgozik, és tevékenykedik, akkor előbb-utóbb be fogja vonzani azokat az embereket az életébe, akik valódi barátokként lesznek ott jelen a továbbiakban. Tehát ezt így kikényszeríteni és kihajszolni teljesen fölösleges.
Főleg, hogy a népszerűség, ha cél, egy idő után a körnek meg elvárása lesz. Uh-huh. És akkor a végén addig téged fognak ugye lelkesíteni vagy támogatni, utána meg te fogsz azért küzdeni. Szóval hogy ezek nagyon érdekesek.
Igen.
Az eszköz lehet egyébként a népszerűség bizonyos dolgok, bizonyos érdekek érvényesítésénél, az viszont nagyon fontos az alapértékek mentén. És amúgy úgy szoktam mondani, hogy vadhajtása lehet egy népszerűség, de nem az a cél. Tehát, hogy egyébként jól vagyunk együtt, és amúgy kialakulja, hát és ő még népszerű is. Szóval, hogy nagyon fontos honnan nézni a népszerűséget. Ráadásul nekem például nem is feltétlen népszerűség, nekem például van olyan régi barátnőm, akivel egy padban ültünk több éven keresztül, sőt 10 évig, általános iskola és középiskola, és a vicces az, amikor, tudjátok, talán van ilyen, és ez az igazi, hogy 1-2 év is eltelik, és ott folytatjátok, abba hagytátok. Szóval, hogy nem biztos, hogy ez a kamaszkornál, mert ott ugye elég gyorsak az események, a suli rendezvények, ilyen a közösségbe forogsz-pöröksz, de aztán ilyen ciklusok összehoznak, igen, és oda-vissza lehet kanyarodni közös emlékekre, ilyesmi. Akkor már más, át is értékelik a népszerűség amúgy.
Én hoztam ide egy szentírási idézetet a Példabeszédek könyvéből, hogy mindig szeret a barát, de testvére a nyomorúságban válik. Tehát, hogy tényleg, amikor valami nagyon nehéz szituáció van, akkor kitart-e az a barát, és ott áll-e melletted, vagy csak amikor népszerű voltál, akkor állt melletted, akkor voltál neki barát, vagy amikor nehéz helyzetben vagy, és most neked van szükséged a segítségre.
Vissza is tértünk akkor ezzel az első témához, ahol az elhatatosságról beszéltünk. Igen, és az érdek kapcsolatok pedig
pontosan
ezen a szűrőn már fenn fognak akadni.
Így van.
A család életre nevelés ismeretében egyébként álbarátnak hívják, vagy úgy nevezik, és amikor a barátság fogalmát járják körbe egy osztállyal, akkor pont felírják ezeket, hogy a haverság, az álbarát, a barát, és hogy gyűjtsék össze, hogy szerintük mi jellemző ezekre. És akkor ott nyilván van szürke zóna, amikor nem tudsz, csak hogy mire érdemes, mik azok a finomságok, amire érdemes odafigyelni, hogy ez tényleg valóban egy érdekmentes, mindenkit előre vivő kapcsolat legyen, építő. Szóval, hogy ez a lényeg, és sokszor még a nehézség. Én hozzáteszem, hogy pár éve hallott, nem tudom már, hol olvastam, és az nagyon megragad bennem, tud-e, és itt lenne itt a barátság, szerintem, amikor őszintén örül a másik sikerének, mert az egy baromi nehéz dolog, amikor a másik sikerének tudsz örülni. Bocsánat, amikor valaki kicsit lejjebb van, kicsit könnyebb valahogy úgy mondani, meg ott lenni, de amikor ő van fönt, úgymond, és akkor lent fönt értsük úgy, akkor lehet, hogy ez egy érdekesebb dolog. Mi dolgozik, és ez is érdemes megvizsgálni, hogy lehet-e ő egy lelkesítő valaki. Sikerült, akkor én is. Szóval, hogy valaki.
És hogy őszinte ez és a lelkesedés. Vagy pedig csak tudom, hogy ő a barátom, tehát nekem most örülnem kellene, de egyébként úgy valahol legmélyen nem vagyok rá képes.
És van az a barátság, aminek egyébként el kell bírni azt is, akár, hogy elmondja valaki, hogy te figyelj, én most irigykedem rá. Tehát, hogy nekem ez most nehéz.
Ó, ez milyen fontos, amit mondtál, az őszinteség.
Szóval, hogy ez ott van, szerintem ez...
Hogy nyitott könyv legyek előtte ilyen tekintetben, hogy vállalhassam azt is, hogyha éppen nem tökéletesek az érzelmeim az irányában. Ó, ez egy nagyon kulcsfontosságú, kritikus szempont, amit most említettél. Lapozhatunk a következőre?
Igen, nézzük meg.
Az így fog hangzani a hármas. Hová ott megint a népszerűség témájához érkeztünk. Ne akarj minden áron népszerű lenni. Légy önmagad, legyél kedves mindenkihez, és jó dolgok fognak történni veled, ha nem hajszolod, nem nyomasztó módon üldözöd ezt a népszerűséget. Ez is egy megfontolandó jó tanács. Mit gondoltok, hogy ezt most így külön, de pont nem biztos, hogy kell kezelnünk, mert az előzőekben is pontos, hogy erről a dologról beszéltünk.
Én kiemelném ezt a légy önmagad, légy önmagad, hogy a mai tinék tudnak-e önmaguk lenni, ugye, hogy a sok internetes példaképek, hogy ki a példakép, ki az, akihez szeretnének hasonlóvá válni, ki az, aki ilyen mainstream, ugye ezt szokták így mondani, ki van a mainstreamben, és ki van az, aki tényleg látok a tömegközlekedésen lányokat, akik tök ugyanúgy néznek ki. Tehát, hogy lehet, hogy ez egy pszichológiailag is, hogy a tinik a csoportjuknak a kifejező eszköz, hogy hasonló a ruházatuk és a hajuk, de hogy merre az egyik például önmaga lenni, és azt mondani, hogy én nem barna, nem szőke vagyok, hanem, tehát, hogy ellen menni az árral, hogy ez nehéz-e. Ti például, amikor ti voltatok tini, ti tudtatok-e önmagatok lenni?
Ez egy nehéz kérdés. Én nem emlékszem ilyen frusztrációra a kamaszkoromból, hogy ez a megfelelési kényszer engem a hatása alá vonzott-e valaha is. De tény, hogy jól esett néha azt érezni, hogy akkor most belesimulok a tömegbe. De én egész biztos, hogy sokszor ki is lógtam belőle. De így mind a kettő érzéssel komfortos voltam.
Szerintem itt a fontos az, most megint visszakanyarodok itt a digitális gyerekkorra, hogy mikor adunk a gyereknek egy ilyen képet, mert ők nagyon hajlamosak elmenni mondjuk egy TikTok világába, egy influencer világába, és ahhoz hasonlítani, és azokat az attitűdöket felvenni, vagy azt a külsőt is. És ezért fontos azt, úgy gondolom, hogy ez minél később kapcsolódjon az internethez és ehhez a világhoz, mert akkor annál jobban erősödik a belső világa és az ő személyisége, és annál jobban tud ő egyéniséggé válni. Én szerintem ez így nálunk, így sokszor gondolkozom, hogy tényleg mi ki bírtuk ezt, hogy mi vagyunk a legrosszabb szülők, mert mi nem adunk neki telefont, és már mindenkinek is van szinte, és már 8. osztályos, és még mindig nincs, és hogy így mert milyen jó a Balázskának, hogy mennyire szeretik a szülei, és megkérdeztem, hogy miért, hát azért, mert kapott telefont a szüleitől, és hát ennek üzenete volt, hogy mi nem szeretjük őt. De hát mindegy, túléltük, de tényleg, hogy van egy saját személyiség, és van egy saját egyénisége a gyerekemnek, ami ami nem, az egy dolog, hogy aztán megkapta a telefont, aztán ráfüggött, uh-huh. tehát azóta azért sokat kockul, meg telefonozik, de hogy ezt már mondjuk ilyen 15 évesen, 15-16 éves volt, tehát akkor kezdte el, azért szerintem az egy nagy, uh-huh. nagy előny, mert én látom rajta azokat a jeleket, ami az ő személyisége, és nem az, amit néz folyamatosan, vagy amit pörget.
Főleg, hogy van visszacsatolás fizikailag. Mm. Tehát olyan helyzetekben vittétek bele ti is, meg olyan helyzetekben, közösségekben volt, ahol együttesen vannak úgymond kézzelfogható élmények. Tehát egy sátrazás, egy bármi olyan, hogy sport, ez mind olyan, ami... És régen a tévét hozták be egyébként ugyanilyen problémára. Bejöttek a valóságsók. Mm-hmm. Nem volt telefon még. Jöttek a valóságsók, és akkor az lett a nívó, úgymond, hogy akkor fú, de jó, és akkor ott van, és hogy viselkedik. És gesztusokat átvenni, uh-huh. meg ilyesmi.
Uh-huh. Nem tudom, hogy itt a könyvből valamit még praktikusan kiemelnénk-e, mert...
Igen, mindenképpen az utolsó témát még egy pár percben, mert az egy nagyon-nagyon kritikus területet taglal, mégpedig megbocsátás fontossága. Uh-huh. Bocsáss meg hamar, ha a barátaid hibáztak, ahogy te is elvárod tőlük ugyanezt, és ez úgy lesz kerek, hogyha így ezt is kontextusba helyezzük a saját életünkben és a gyerekeinkében. Uh-huh. Ezzel kapcsolatosan van egy személyes tapasztalatotok?
Nekem van, és ez nagyon rossz, mert családi körben van, nem vérszerinti rokonság, de családi körben van egy olyan személy, ahol ez egy komoly jellemhiba, hogy haragtartó. És hogy nem is gondoltam, hogy ezzel én valaha, hogy nekem ezzel valaha lesz dolgom, hogy rám haragudni fog ez az illető, és hogy teljesen ilyen banális félreértés miatt, amit meg se tudok vele beszélni. Tehát, hogy itt az a probléma, hogy meg se tudjuk beszélni, mert ő ott azt így elkönyvelte, hogy az... És megharagudott valamiért, és onnantól fogva nincs megbocsájtás, meg enyhülés, meg semmi. Én próbáltam, tehát annak dacára, hogy én nem bántottam meg, se szándékosan, se véletlenül, tehát ez abszolút neki felróható, hogy ő valamit úgy értelmezett, ahogy nem kellett volna, és én voltam, aki elhívtam programra, meg nyitottam felé, és azért ez nagyon nem jó. Szerintem, hogy ha a gyerekeket így hagyják, és azt gondolom, hogy már gyerekkorban is feltűnt, hogy ez egy fiatal felnőtt, akiről beszélek.
Igen, ez nagyon boldogtalan életet fog élni, aki gyűjti magában a tüskéket, a sérelmeket, és élvezetét leli abban, hogy ezeket utána később felhozhassa, felhántolgathassa, és felemlegethesse annak, aki ellen elkövette, még ha adott esetben viszonylag súlyos sérelmekről is van szó. Nekem is van erre személyes példám, otthon az utcánkban, a közvetlen szomszédunkkal is nagyon jóban vagyunk, és a kettővel odébb lakó szomszéddel is. Ők viszont évekkel ezelőtt összevesztek egy olyanon, hogy az egyik a másik gyerekére mondott valami sértő dolgot, nem szándékosan, de úgy jött ki a száján, ami egyébként mellesleg még majdnem, hogy igaza is volt, de teljesen mindegy, és úgy megharagudtak egymásra, hogy azóta se beszélnek egymással, és nekünk meg jó nagy nehézséget okoznak azzal, hogy nem tudunk együtt leülni velük egy jó kis esti kerti grillezésre mondjuk, hanem mind a kettőnkkel külön-külön kell, hogy találkozzunk. Tehát ilyen szempontból egy gyerekek közösségében is nagyon hátrányos dolog tud lenni az, hogyha vannak a közösségen belül ilyen hordozott sérelmek, és egymás közötti ellentétek, amik akár egymás kiközösítéséhez is tudnak fajulni, mert akkor a többiek dolgát is megnehezítik ezáltal. Mit szólnátok, hogyha lezárnánk majd egy imával a barátok témáját, de előbb?
Hogy egy kicsit a Biblia felé tereljem a témát. Képzétek el, hogy Jézus legszorosabb emberi kapcsolatai is a barátaival voltak, és a Biblia közel 600 alkalommal beszél a barátokról és a barátságról. Úgyhogy bíztatom a hallgatókat is, hogy lapozzanak bele a Szentírásba, és akár Dávid és Jonatán barátságáról is lehet olvasni, illetve Jézusi történeteket, aki tényleg példamutatóan áll előttünk, és segít a baráti kapcsolatoknak a kezelésében. Úgyhogy legjobb tanítunk tényleg Jézushoz kanyarodunk akkor így a beszélgetésünkbe.
Istenünk, hálásak vagyunk neked azért a sok áldásért, amit barátainkkal megoszthatunk. Köszönjük, hogy közelünkben vannak, és mindig segítségünkre állnak. Segíts minket abban, hogy mi is hűségesek legyünk hozzájuk, és soha ne feledjük el értékelni a közöttünk lévő kapcsolatot. Amen.
Amen. Amen. És milyen jó helye a barátságok kötetésének a táborozás, és azért gondoltam, hogy egy picit lehet itt megszólítanám ebben a témában, mert azt hiszem tavaly előtt volt ez az ökotábor, ahova a kamaszokat elhívta, tehát nekünk nem volt jó az időzítés, de csodálatosak voltak a képek, amiket megosztottál, és azok nagyon beszédesek voltak, és ugye ez, tehát a teremtésvédelem volt a fókuszban, a középpontban, a teremtett világunk védelme. Egy picit, hogyha megosztanál velünk ebből, azt nagyon megköszönnénk.
Igen, ez 2024-ben volt, és most idén szeretnénk megismételni, úgyhogy biztatom a hallgatókat is, hogyha ifjú rokonuk van, akkor a Mária Rádión keresztül lehet jelentkezni az ökotáborba. Ez Terényben zajlott ez a tábor, egy 5 napot töltöttünk együtt, falusias környezetben, délelőttönként neves előadók előadásában ismerhettük meg a fenntartható világnak a kezelését, délután pedig rengeteg programunk volt, kenyeret sütöttünk, volt túrókészítés, bárányt tereltünk, ökogazdaságban voltunk, tehát olyan gazdag volt a programunk, hogy tényleg még voltunk éjszakai túrán Szandavárába, megnéztük a tényleg teljes csodálatos égboltot, ahol fényszennyezés nélkül lehet látni a csillagokat, tényleg szinte 10-szer annyi van, mint itt Budapest fölött. Úgyhogy úgy mentek haza, utolsó nap volt egy ilyen projektzárónk, amikor elhatározták a fiatalok, hogy amikor visszatérnek a saját közösségükbe, akkor min fognak változtatni, illetve hogy milyen impulzusokat adnak le a környezetükben élőknek, és bízom benne, hogy idén is meg tudunk szólítani sok fiatalt. Eljön a Budapest School-nak a Green School zöld iskolájában leszünk, augusztus 7-től 13-ig leszünk ott, és hát a Mária Rádió weboldalának felületén lehet erre jelentkezni az ökotábor fülnél.
Gyerekek mennyire nyitottak erre le a környezetvédelemre?
Hát ugye a környezetvédelem és a teremtésvédelem ugye abban különbözik egymástól, nem tudom, hogy ezt ti mennyire tudjátok, hogy a teremtésvédelemben maga Isten áll a középpontban, és a teremtett világ, tehát úgy tekintünk rá, hogy nem csak a környezetünk, hanem Isten szeretetének leképezése mindaz, amit körülvesz bennünket, és mi magunk is ez a teremtett világban lévő embernek és az embertársaink szeretete és szolidaritás is ennek a része, míg a környezetvédelemből ez valamelyest azért hiányzik, úgyhogy erre is nagyon fókuszálunk a táborban. Most például helyi nénikhez fogunk elmenni, akik mesélnek az életükről, a nehézségeikről. Mi ajándékba énekeket viszünk, táncot viszünk, hogy egy kicsit őket is gazdagítsuk a fiatalság örömeivel. És hát úgyhogy, hogy mennyire érdekli, igen, mennyire érdekli a fiatal, változó. Valamelyik fiatal abszolút elkötelezett, és akár mozgalomban is benne van, valakit pedig még nem annyira érdekel itt diplomatikusan, mert hogy ugye annyira a saját világában van, hogy hát ez az áldozattal jár, na, tehát a teremtésvédelem sok áldozattal jár, sok mindenről le kell mondanunk, de azt gondolom, hogy nem a mában. Jó, mában élünk, de azért élünk a mában, és úgy szeretnénk élni a mában, hogy legyen jövőnk is. És ezért fontos az, hogy élsz a mában. És hát erre neveljük. Most mi a Patronában csináltunk egy teremtésvédelmi hittanmodult, ez a 10. gimnazistáknak egy 13 órás hittanmodulja, ezt Renáta nővérrel dolgoztuk ki, és ez 13 órán át ívelő és egy projekt, szintén projekttel záruló hittan modul, ahol tényleg a diákok olyan látásmódot kapnak, és olyan rendszerben tudnak a végén gondolkodni, hogy nagyon más életet élnek utána, azt így kimondhatom, tehát hogy annyira sokrétű. Úgyhogy így biztatom. Én ezt szeretném adaptálni a több más gimnáziumokban is, tehát hogy ez a hittan modul ez legyen átvehető más gimnáziumokban, mert erről sok fiatalnak hallania kell, mert hogy ez a jövőnk. és hogy tudatosan odafigyeljünk az életünkre és a döntéseinkre, mert hogy ez is egy döntés, hogy akárhogy öltözködsz, hogy mit eszel, hogyan eszel, hogyan kezeled a hulladékot, hogy akár hulladékmentesen éljél, ezek mind olyan kardinális kérdések, ami mellett most nem mehetünk már el, mert a jövőnk múlik rajta.
Igen, ez az a kérdés, amiben már a tegnap is túl késő volt.
Pontosan. Így van, így van. Hát biztatom a hallgatókat, hogy akinek van fiatal ismerőse, van rokona, unokája, küldje el a táborba, szeretettel várjuk.
Hú, ez nagy lelkesedéssel tölt el engem ez a modul, amit ha tényleg sikerülne így országos szintre emelni, akkor szerintem kicsit felnyitnánk azoknak a gyerekeknek is a szemét ennek a témának a fontosságára, akik ezt a családjukból nem hozzák magukkal, mert olyan a szemléletmód, és nem is feltétlenül itt a szociális helyzetről beszélek, mert ez attól talán egy kicsit még függetleníthető is, de egy általános ezek életmódot fog jelenteni.
Vannak ilyen gyakorlati tanácsok is, hogy éld a mindennapokat, és felkelsz reggel, és onnantól fogva neked úgy kell élni, hogy úgy hoznál oda azt a vizet, miközben fogad mosol.
Olyan termékeket vásárolsz, ami például a Fairtrade kereskedelem része, olyan ruhákat hordasz, ami akár ugye használt ruha, vagy magad felújítod. Most a Laudato Si évzárunkon pont Küked Ákos jött el hozzánk, és tartott a lányoknak egy olyan délelőttöt, hogy ugye mivel lánygimnázium a patróna, hogy az öltözködésre milyen alternatívákat tud ajánlani így az ökotudatos életmód, és újból elő kell vennünk a varrógépet, ami már ott porosodik a pincében, mert ez lesz a jövő, hogy újra varrunk, és újra felújítjuk a régi ruháinkat, és próbálunk
hát a textilipart is be kell ebbe vonni, mert nekem az a probléma, amikor jön a férjem, most egy ilyen kis házi dolog, hogy házimunka dolog, hogy akkor varjam meg az oknit, de ha látod a zoknin, hogy nincsen benne anyag, és megvarod x idő alatt az egyik lukat, és három nap múlva ott a másik, tehát hogy így a textilipar az borzasztóan felhívult, és olyan szemetet szórnak ránk, hogy én is gondolkoztam, hogy milyen jó lenne megvarni ezt, meg azt, meg amazt, és akkor látom a fényfelé, mert ugye ez a technikája, hogy a fényfelé kell fordítani azt a textit, és látod a szövést, hogy mennyire átlátható. És amikor szinte átlátom az egész mögöttes tartalmat, ami ott van a textil mögött, akkor abban nincs anyag. És az tényleg már sajnos a szemétbe kell, hogy végezze. Tehát, hogy itt azért nagy üzemi dolgokat is át kellene egy kicsit váltani.
Hát ez így van, csak tehát az egyénnek a saját felelősségi körén belül maradva
a saját lelkiismeretét
is lehet egy csomó mindent, ugyanakkor közösségekké formálódva ezekre a felsőbb erőkre
hatással
is
lenni.
lehet változtatásokat eszközölni, ami aztán ugye visszahat a saját életünkre.
Például, hogy nem vásárolod meg annak a nem tudom én minek a termékét, mert tudod róla, hogy az egy pocsék minőség.
Vagy nem
szeretettel veled vele.
Vagy nem érsz gyors étterembe, mert pontosan tudod, hogy ami a hamburgeredben benne van sajt, az milyen ökológiai, ökolábnyomot nyom, hiszen mennyit utazott az a szelet sajt, az a hús, az a zsömle, tehát, hogy ezek mind, igen, egy fontos döntések, ami a lelkiismereted kell, hogy motiválja, és hogy a lelkiismereted szóljon.
Ezúttal meghívjuk szeretettel Leát, az egyik következő műsorunknak a témája, szerintem nyugodtan lehetne ez a módszertan, amit, ha jól értettem, nagyjából kidolgoztatok a nővérrel, és kicsit több időnk lenne az egyes pontokra és a gyakorlati mutatókra is kitérni.
Folytassuk, mindenképpen legyen második része ennek a teremtésvédelem témakörnek, mert hogy elérkeztünk a műsoridőnk végére, sajnos, úgyhogy most szeretettel megköszönjük kedves hallgatók türelmét, figyelmét. Én is szeretném megköszönni Móninak, Timinek és Leának, hogy itt voltak, és beszélgettünk ezekről a fontos kérdésekről. Nagy szeretettel várjuk a hallgatókat a következő adásunkra, ami 4 hét múlva lesz. Önök a Gyökerek és Szárnyak műsorát hallották, ahol kamasz neveléssel kapcsolatos kérdéseket és problémákat, örömöket osztottunk meg egymással és kedves rádióhallgatókkal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Gyökerek és szárnyak. Benke Mónika, Könnyi Zsoldos Andrea és Tomka Lea kamasznevelési műsora.
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
Istenem, jöjj segítségemre!